Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Vendégem Ács Bori, a Telex újságírója, a gasztrorovat vezetője, és most már ugye szakácskönyv szerző is egy éve. És ott tartottunk, hogy amikor kezedbe került az első nyomtatott szakácskönyv, magyar szakácskönyv, akkor nagyon így bevonzott, és baromi érdekes volt. Mi volt benne az érdekes? Meglepődtél az alapanyagokon, a fűszereken, az elkészítési módokon? Erre számítottál, amit ott találtál, amikor megfogtad?
Nem, engem teljesen megdöbbentett. Az ugye mindenki számára az első szembetűrő, hogy nincs benne paprika. Ugye, mert ez ugye logikus történelmi okokból akkor még nem volt paprika Magyarországon, és hogy de ez nem azt jelentette, hogy üresen főzték a húst a vízben, hanem hogy használtak logikusan zöldfűszereket, ami a kertben volt. Uh-huh. És például a zöldfűszer használat az elég kikopott azóta a magyar konyhából, kb. Talán a petrezselyem és a kapor az a kettő, amit használunk, és ez sokkal színesebb volt, csombor, tárkony, tehát mindent, ami borsikafű, mindenfélét, ami ott volt, azt használtak. Ez ma ugye a közel-keleti szakácsok azok, akik mindenre ezer zöldfűszert szórnak, és ez egy modern szemléletnek számít, holott ez a legrégebbi. És logikusan, hát belegondolsz, hát mivel fűszerezne, mint azzal, ami ott terem a kertben. Ez az egyik, de ugyanakkor az is nagyon tetszett, hogy megtaláltam ma a fontos ételeinknek a legrégebbi verzióját, a káposztás ételeket, mondjuk a mákos gubának a legrégebbi változatát, ami még vízbe áztatott száraz kenyér volt. Nagyon érdekes volt, a fűzelékeknek is vannak gyökerei, tehát hogy valamennyire meg lehet találni a mai konyhának a gyökereit, de azért közben meg merőben más.
Hát, és ugye sok minden átalakította, hogy te is fogalmaztál, volt ugye ilyen szocialista, kommunista-szocialista nagyüzemi konyha, arra való törekvés, hogy azt a látszatot keltsék, hogy egyébként mindent meg lehet csinálni abból a kevésből, előjött a hagyma, fokhagyma, só, bors, paprika hegemóniája, és egyébként tényleg, hogy említed, az a szomorú, hogy ismerjük most már ezeket, és sokan elkezdtek erről írni, meg dolgozni vele, de mondjuk az, hogy én, ha például csombor vagy borsikafűhez szeretnék jutni frissen, akkor nem, hogy ehhez nem jutok, még petrezselyhez se jutok nagyon sokszor, főleg a nagyáruházakba, mert lerabolják. Tehát még maximum szárítva, nem?
Hogy szárítva hogy? Lehet kapni. Mm-hmm. Már alapból az fontos, hogy borsikafű címen lehet itthon megtalálni, csombor néven Erdélyben könnyenben megtalálható. Én most kaptam magukat egy olvasótól, úgyhogy fogok ültetni. Ezt tudom javasolni.
Lehet, hogy ezt kell. Oké, és akkor megszületett ez, hogy te elkezdesz ezzel foglalkozni, abban a szempontból, hogy érdekel. Mm. Hogy jött a maga az, hogy erről is, vagy újságíróként ezzel foglalkozol?
Egyszerűen elkezdtem ezt csinálni. Tehát egyszerűen elkezdtem erről írni, és aztán kaptam egy lehetőséget az akkor nagyon népszerű Malaszkaraj blognál, hogy ott szerzőként írhattam, és mivel nekem aztán folyamatosan gyerekeim születtek, ezért aztán nem jött szóba az, hogy én valami komolyabban foglalkozzak. Most ezt idézve mondom, hiszen azóta az lett pont komoly, csak ez akkor úgy tűnt, hogy jó, hát el vagyok ezzel, amíg születnek a gyerekek, meg úgy sincs annyira sok időm. Csak aztán ez annyira komolyá vált, tényleg egy ilyen megszállott szenvedélyé, hogy benne maradtam, és szerencsére csinálhatom munkaként. Tehát ez tipikusan az a helyzet, amikor az ember elkezd a hobbiát valahogy foglalkozásra alakítani, és nagy szerencse, hogyha ez valakinek sikerül.
Igen, a Malackaraj volt a másik ilyen nagyon emblematikus, ezt a szót kerestem, mert ugye ott azért elég erős karakterek voltak, nők, főleg alapvetően, akik nagyon-nagyon-nagyon sajátos stílusban írták meg a sztoriaikat.
Én ettől azt hiszem, hogy nagyon eltávolodtam amúgy azóta, de hát rengeteg idő eltelt.
Uh-huh. Meg hát az tényleg az a klasszikus blog korszak volt, amikor ez nagyon fontos volt. De szerintem tényleg nagyon fontos, amit mondtál, hogy az embereknek továbbra is szüksége van arra, hogy van, akinek a cenzúráján keresztül, vagy a szűrőjén keresztül menjen, mert egyrészt kevés időnk van, és vannak olyan emberek, akiben bízunk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy autentikus személy. Pontos. És lehet, hogy nem vitatkozni kell az ízlésekről, hogy azt mondja, ahogy ő ezt leírja, meg megcsinálja, és talán az a legfontosabb, hogy megcsinálja, nem csak írká róla. Tehát ugye a mai tartalmi világban nagyon sok olyan dolog születik, ami felületes.
Igen,
és
igen.
Akkor ezzel te is gondolom találkozol, amikor cikkeket nézel, meg olvasol, főleg, hogyha magyar gasztró témában olvasol valamit, akkor a copy-paste az nagyon durván működik sajtóközleményből, ami elárasztja ugye a piacot, és akkor én nem akarok többet hallani arról a versenyről, arról a séfről, aki most mindenhol igen. van, hanem beszéljünk a lényegi dolgokról, amit otthon meg lehet csinálni.
Igen, sőt, ez nekem igazából az internet változásaival, meg az idő alakulásával ilyen missziómmá is vált, amit most mondasz. Szóval, hogy annyira betelt az internet receptekkel, annyira kialakult az, hogy vagy rossz külföldi fordítások kerülnek fel magyar oldalra, meg nem főzve, el nem készítve, vagy valahogy oda pöckölt receptek rosszul leírva. Mert hogy ezt nagyon sokan nem tudják, szerintem receptet írni tök nehéz. Tehát, hogy még ha meg is főzöd, akkor is nehéz utána pontosan leírni, hogy akkor most pont mennyit tettem be, pont melyik pillanatban adtam hozzá. És ez nem csak kezdőknek, szerintem mindenkinek fontos, hogy egy recept tényleg jól legyen leírva, úgyhogy utána rekonstruálható legyen. Tehát ez a gyakorlati írásba fektetés egy feladat, amit én rengeteget gyakoroltam, és nagyon sok munkám van benne, hogy ezt tudjam csinálni. És ehhez képest valóban rengetegen írnak úgy receptet, hogy azt gondolják, hogy hát a főzés az nem nagy dolog, hát ki nem tudja ezt. De. És ez nem igaz, ez nem így van. És ez az egyik, szóval, hogy nekem gyakran mondják, hogy milyen unalmas, hogy mindig leírom azt, hogy mit, hogy csináltam pontosan, mit, miért csináltam, összehasonlítom azt, hogy hányféleképpen lehet csinálni, és aztán elmondom, hogy miért döntöttem én úgy, hogy úgy. És ennek oka van, tehát ezt nem azért csinálom, mert ilyen szőrszálhasogató vagyok, vagy szeretek hosszan írni, hanem mert azt gondolom, hogy ettől lesz hiteles. Egyrészt másrészt meg az olvasó, vagy éppen a konyhában álló embernek így jobban segítek, tehát jobban megérti, hogy miért döntöttem úgy, hogy valamit így és úgy vagy amúgy csinálok.
És nagyon sok ugye a mozgó tényező.
Igen.
Tehát rengeteg típusú tűzhely van, rengeteg típusú edény, rengeteg típusú alapanyag, és nem ugyanaz. És ugye tök természetes, hogy főleg a régi szakácskönyvekben, hogy ott aztán vannak olyan dolgok, amiket adottnak vesznek. Hát ez persze, csinálsz egy keltésztát, na jó, de hogyan? Mit rakok bele? De igen. Akkor ugye az egy olyan tudomány volt, amit mindenkinek tudni kellett, az volt egy ismert módszer. Vagy ahogy a nagymamám tanított, amikor mondtam neki, hogy figyelj, ezt szeretném megtanulni, akkor nem azt mondta, hogy 2 kávéskanállal teszek bele, hanem azt mondta, hogy teszek bele, és akkor nézd, ennyit. És akkor, amikor én utánoztam, akkor azt mondta, hogy hát miért annyit tettél bele, tegyél bele.
Na ez az, hogy
szemre ment a dolog.
Én meg szeretnék tovább menni, de szeretném azt is, hogy akik az receptjeimből főznek, azok minden egyes recepttel fejlődjenek is valamit, és a következőnél önállóbbak legyenek. Tehát azt se szeretném, hogy mindig úgy főzzenek, hogy az tényleg, úristen, a Bori most ott mit írt, hogy csipet, vagy 2 csipet, hanem hogy kezdj el érezni, hogy kell sózni. Kezdj el megérteni, mit jelent az, hogy blansírozás. Mindig elmondom, hogy mi az a blansírozás. De hogy ez miért is jó, miért fontos? Miért, hogy nem ilyen sznob hülyeskedésből mondom, hogy egy jégkockával teli vödröt rakjanak oda, és abba tegyék a spárgát, most pont erről írtam valamelyik nap, azért mondom, hanem mert tényleg fontos, mert tovább fő, hogyha benne hagyod a lábosban. Szóval, hogy ezek a dolgok, azt remélem, hogy lépésre beépülnek, és hogy kb. Így egy ilyen főzőiskola szinten ez fejleszti aztán azt, aki...
Aha, tehát ilyen kapaszkodót adsz, mert ugye valamikor megakad az ember, és ha esetleg minden pontosan le van írva, meg a miértek, akkor azt mondja, hogy oké, akkor esetleg, ha nekem nem pontosan olyan a hús, vagy nem pontosan olyan a spárga, ahogy ott le volt írva, ugye ezt mindig szokták mutatni, hogy ez minden egyes év kedvence a tévéműsorokban szoktam, hogy meg kell így pattintani, és hogyha ott törik el, akkor onnan tökéletes. Figyelj, én pattogtattam itt spárgákat, soha nem ott tört el, valamelyik nem tört el, és akkor tök ideges lesz az ember, hogy akkor most mit, nem jót vettem, vagy mi történik? Szóval, vagy nem profi valaki, mondjuk nem minden nap főz spárgát, akkor azt nem tudja megcsinálni.
Igen. De hogy ez minél pontosabban megpróbálom én is mindig leírni, megértetni, és ez, mert persze van ez a pont, amit már egy ilyen ráérzéses pillanat, hogy akkor ezt most megérzed, vagy nem. Ezt azért nagyon nehéz így
a szöveg
felől megközelíteni.
Oké, jó, beszéljünk akkor majd az elfelejtett magyar konyháról, illetve arról is, hogy te egyébként hogy látod a magyar gasztrót, vagy gasztronómiát a röviden és tömören, vagy egy kicsit jobban kibontva. Maradjatok velünk, nem sokára folytatjuk. Ács Borival beszélgetnek, a Telex újságírójával, a gasztrorovat vezetőjével.